Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Víz Összeköt, a Nemzeti Sportrádió vízes sport magazinja. Minden szerdán 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Nagy tisztelettel köszöntjük a Nemzeti Sportrádió és a Víz Összeköt adásának hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Bitvan Emilt hallják, méghozzá Lengyelországból a kajakkenő világbajnokságról jelentkezünk két kiváló kollégával, Lódi Renátával, az MTI újságírójával, valamint Tóth Bélával, a Nemzeti Sportrádió kommentátorával és riporterével. Szerbusztok! Hát túl vagyunk az első fél napon, amiről eddig tudunk, hogy számunkra kedvező az időjárás, de a fiúknak, lányoknak lötyögős a víz. Erre ezért sok világbajnokságon jártunk már. Ezzel sokszor küzdenek azok a versenyzők, illetve azok a pályák, ahol nincs felevező sáv.
Igen, én is köszöntöm a hallgatókat. Igazából itt Poznánban mindig ez a helyzet, hogy ilyen furán fúj a szél, és amiatt, hogy nincs felevező sáv, ezért a szél tud egy olyan különleges körülményt teremteni, hogy visszaveri a körben lévő betonról a vizet, és ettől lesz úgynevezett lötyögős, így hívják a versenyzők, hullámos a víz, leginkább az utolsó 100-150 méteren. És bármennyire is úgy tűnik ma, hogy viszonylag kicsi a szél, és mint hogyha ugye az zászlók alapján egy picit olyan szélcsendesebb lenne, de a versenyzők mindannyian arra panaszkodtak, hogy egy ilyen oldalszél vagy szembeszél nehezítette a helyzetüket, de én korábbi tapasztalataimból kiindulva azt kell mondjam, hogy ez még nem nagy szél és nem nagy hullámzás.
Egyébként, hogyha bárki megnézi a pályát, most hátra sandítok, kicsit olyan, mintha folyóvíz lenne, és folyamatosan mozog a teteje. Viszont amit megállapíthatunk, Béla, hogy egy ilyen kis mini paradicsomi környezetben van ez a poznani pálya.
Hát egy szabadidős központ épült fel ekköri a tó köré. Ugye ez a Málta tó, nem Málta, hogy ne tévesszék össze a hallgatók, nem Máltán vagyunk, hanem a Malta tónál itt Lengyelországban. És ugye ez egy hatalmas nagy tó, hát most amennyire hatalmas lehet egy tó.
Nyilván nem a Balatonhoz hasonlítjuk.
Így van, de ugye itt az is az érdekesség a pályának, hogy ez a nagy vízfelület, ez viszonylag védtelen, tehát akár a széllel, vagy akár a lötyögéssel, ezzel meg kell küzdeni a sportolóknak. Tényleg, hogyha én itt most körülnézek, akkor az látszik, hogy a pálya egy részét azt... Hát ott vannak a távolban fák, bokrok, azok talán egy picit óvják az oldalszéltől a versenyzőket, de ugye ma leginkább szembeszéllel találkoznak a sportolók. De esetre szerintem ez azért nagyjából hasonlít arra pályára, mint amivel Milánóban találkoztunk mi, megtalálkoztak a kajakosok, kenusok.
Beszéljünk akkor egy picit a szakmai dolgokról. A legfontosabb része az volt a délelőttnek, hogy mindenki tovább jutott, de hát nagyjából ezt is vártuk. Illetve hát a legizgalmasabb történet az talán Nádas Bencéjé, ebben egyetérthetünk, akinek hétfőn este megszületett a gyermeke Bendegúz, a párja pedig szintén egy világbajnok kajakos, kis Blanka, illetve Nádas Blanka, úgyhogy szívből gratulálunk a családnak. És hát Bence ma reggel pedig már itt volt, felvezett a férfi négyessel, aztán mentek egy előfutam második helyet, itt most az volt a lényeg, hogy tovább menjenek, de Bencén látszik, hogy félig itt van, félig nincs itt, de ez teljesen érthető.
Igen, hát ez mindenképpen nem mindennapi dolog, ami vele történik ezen a héten, ez egyértelmű. Ugye sokáig izgult azon, hogy egyáltalán ott tud-e lenni a kisfia születésénél, amióta megtudták, hogy a felesége várandós, azt tudták, hogy augusztus végén fog születni a gyermek. És hát én azt gondolom, hogy ez így egy szerencsésebb felállás, hogy a kisfiú jól időzített, hogy már a rajt előtt világra jött, de hát Bencének talán ez egy, amellett, hogy óriási boldogság, azért egy pici nehézséget is jelent a versennyel kapcsolatban, ami azt gondolom, hogy talán ebben az élethelyzetben másodlagos, még ha nagyon fontos is. De hát ő profin viselkedik, mint ahogy azt tőle megszokhattuk, úgyhogy tegnap kiutazott, és ma pedig remekül szerepeltek, ugyan nem nyerték meg a futamukat, de ennek igazából különösebb jelentősége nem volt, mert nem lehetett egyből a döntőbe jutni, úgyhogy ez a második hely bemutatkozásnak jó. Azt mondták utólag a fiúk, hogy valami azért hiányzott, egy pici frissesség, leginkább az utazó tempójukban és a finishben, de hát van még idő ezt kijavítani, holnap középfutam, pénteken döntő, addig ezt még bőven össze lehet szedni, szerintem nagy gond egyáltalán nem volt.
Hát nagy gond szinte senkivel nem volt, azon kívül, hogy tényleg egy-két versenyző nagyon panaszkodott a lötyögős vízre. A férfi négyest illetően Európa-bajnokok, világkupát nyertek gyakorlatilag, az idei négy nagy világverseny mindegyikén egy-kettőben zártak. Nem is emlékszem arra, hogy ennyire jól érkezett volna meg eredmények szempontjából egy négyes világbajnokságra. Na de olyat sem nagyon láttunk, hogy négy világversennyel a háta mögött érkezzen meg egy csapat, mert hogy az olimpiai kvalifikációs rendszer jelentősen megváltozott, és ebből volt egy tengeren túli világkupa, ugye Montrealban, két európai világkupa, az egyik Szegeden, illetve az EB, úgyhogy nekünk is kapkodnunk kell a fejünket, mert hát a felkészülésben azért itt elég sok mindent meg lehet nézni és lehet kutakodni.
Ugye a férfi kajak négyes az egy világkupán kapott ki Brandenburgban a hazaiaktól, és hát azért ez valóban az elmúlt években nem volt jellemző, az sem, hogy a férfi kajak négyes mondjuk ne üldöző legyen, hanem üldözött. Mert itt végül is arról van szó, hogy ők azok, akiknek ebben a szezonban a hátát nézték a többiek. És hát a férfi kajak négyes az, ami most majd vízre száll, illetve vízre szállt, az azért is különleges számomra, mert ugye olyan párokból épül fel, ugye Nádas Tótka, meg a Kuruc Fodor, amely azért rivalizált egymással az áprilisi válogatón 500-on párosban is, és ennek ellenére úgy tűnik, hogy a csapategység az rendben van, összhang is van a sportolók között. Szóval azt hiszem, hogy ezen a világbajnokságon az egyik legnagyobb éremesélyes, és óvatosan fogalmaztam, magyar szempontból.
És hogyha hozzáveszük ehhez, hogy tavaly Nádas Bence Kuruc Leventével lett világbajnok párosban Milánóban a szélső pályáról, akkor tényleg érdekes történetek vannak ebben a hajóban. 2006-ban 20 éve nyert utoljára négyesünk, ugye az 1000 méteren Gyökös Lajos vezetésével még Szegeden, de Reni, te kinyomoztad, hogy 500-on elég régen volt a legutóbbi világbajnoki címe férfi négyesnek kajakban.
Így van, hogyha jól kutakodtam, akkor az 1997-ig, azaz majdnem 30 évet kell visszamenni, hogy férfi K4 500 méteren magyar győztest találjunk, úgyhogy, és én azt gondolom, én bő 20 éve vagyok benne a sportágban, hogy azóta ilyen közel, nem akarok semmit elkiabálni, de azóta ilyen közel nem voltunk az aranyérem megszerzésének lehetősége, ez bár persze lehet, hogy sokan felszisztennek, akik ismerik az eredményeket, mert ugye tavaly is ezüstérmesek lettek a fiúk egy teljesen más összeállításban, Fodor Bence benne volt akkor is a hajóban, és nagyon picivel maradtak le az aranyéremről, de akkor azt gondolom, hogy az egy kellemes meglepetés volt, az az ezüstérem. Most pedig nem akarok nagy terhet tenni a fiúkra, de én azt gondolom, hogy ők is így gondolják, hogy lehet, hogy most az ezüstérem az lehet, hogy már csalódás lenne számukra.
Beszélgessünk akkor a női négyesről, hogyha valaki majd hallgatja a hétvégén akár a Nemzeti Sportrádió közvetítéseit, akár az M4 Sporton nézi mondjuk majd a női kajakos négyesek döntőjét, és meghallja az összeállítást, akkor lehet, hogy elsőre azt hiszi, hogy valamilyen korosztályos VB futamot néz, mert hogy a Kiskoréka, Szegedi Angelina, Decsi Dorina, Mészáros Anna összeállítású egységünk kvalifikálta magát erre a világbajnokságra, és gyakorlatilag minden így világverseny a legjobb öt között végeztek, egy negyedik hely, valamint 3/5. hely, és hát nagyon-nagyon fiatal egység, ketten VB újoncok, ketten pedig ott voltak 24-ben a nem olimpiai számok világbajnokságán, tehát ez tényleg egy nagyon-nagyon rutintalan egység, bár ez a négy világverseny talán egy picit segített, hogy összekovácsolódjanak, de azért egy felnőtt VB csak felnőtt VB.
De a lányokon a megilletődöttség az nem látszik egyáltalán, vagy legalábbis én még nem véltem felfedezni.
Én nagyon picit éreztem az interjú alatt, hogy azért ez most egy más közeg.
Szokniuk kell, ugye Decsi Dorina, illetve Mészáros Anna még nem is járt világbajnokságon, tehát egyáltalán nem voltak ők még VB-n ebből a négyesből. Azt hiszem, hogy nekik úgy kellene, tehát hogyha férfi kajak négyessel vetjük össze a nőit, akkor a férfiakon lehet nyomás, de a nőkön egyáltalán nem. És ez akár még számukra kedvező lehet, mert ha megnézzük a mezőnyt, azért lengyelekkel, németekkel együtt a nőknél is óriási a verseny. Az új-zélandiak teljesen érdekes összetételben vannak itt, ők is egyfajta sötét lószerep kört töltenek be, tehát itt azért azt hiszem, hogy akár a zavarosban is lehet halászni. Tényleg az kellene, hogy menjenek egy olyan pályát, ami 100%-os, amire azt mondják, hogy tökéletes volt, és akkor ami kisül belőle. De hogy bármilyen terhet rakjanak a saját vállukra, az szerintem felesleges.
Akkor most egy nehéz kérdést teszek föl Reninek, ha már Béla úgy fogalmazott, hogy lehet itt a zavarosban halászni. De azért jó néhány női négyest láttál már, olyanokat, amelyekben olimpiai bajnokok, világbajnokok ültek, láttál talán rutintalanabb négyest is. Neked milyen megérzéseid vannak a négy lányjal és ezzel az egységgel kapcsolatban?
Igen, én azt gondolom hasonlóan Bélához, hogy nem szabad nagy terhet tenni rájuk, mert azért a női kajakban láthatjuk, hogy egy generációváltás megy végbe. Ők a fiatal, a feltörekvő generáció tagjai. Nem gondolom, hogy irreális elvárásokat kellene velük szemben támasztani. Idén ugyan sokszor közel voltak egy éremhez, világversenyen, világkupán vagy Európa-bajnokságon, de nem sikerült. Én azt gondolom, hogy az első lépés számukra az kell, hogy legyen, hogy bejussanak a döntőbe. Az már egy nagy fegyvertény. Egy olyan világbajnokságon, ami azért ne felejtsük el, hogy az olimpiai kvalifikáció szempontjából nagyon-nagyon kiemelt verseny, fontos verseny. Az itt szerzett pontok másfélszeres szorzóval számítanak bele majd a végén, és a kajak négyesek ebben a körben is nagyon kiemelt számnak számítanak, mert ugye négy versenyzőt lehet kvalifikálni egy négyessel, úgyhogy azt gondolom, visszatérve a magyar fiatal magyar négyesre, hogy először jussanak be a döntőbe, és ott pedig próbáljanak teher nélkül versenyezni, ez lehet számukra a cél, és aztán, hogy ott az mit hoz majd a végén helyezésbe, azt nagyon nehéz megjósolni, de nem szabad, hogy görcsösen versenyezzenek, mert semmi értelme.
Ha már említetted ugye a generációváltást, az bennem most realizálódott, hogy ugye a párizsi olimpián négy női kajakozónk volt kint, és közülük egy sincsen most itt a világbajnokságon. Tehát ez is jelzi ezt a generációváltást, amit említettél.
Sőt, és hogyha megnézzük, hogy a négyesen kívül kik vannak, mert ugye ebből a négy lányból senki nem megy egyest, illetve párost. Tehát egy tényleg olyan fiatal magyar csapat jött ki. Egyébként közülük Csikós Zsókát láthattuk, aki ugye tavaly robbant be a köztudatba. Mi, akik azért foglalkozunk a sportággal, pontosan tudtuk, hogy ő azért egy ígéretes versenyző. 1001-esben kezdett, és amilyen a lebonyolítás, itt most nem lehetett közvetlenül tovább menni egy előfutam győzelemmel, úgyhogy hát Zsókának még egyszer 1 kilométer biztos le kell, hogy evezzen. Benne biztos, hogy azért van egy saját belső vágy, hogy legalább a tavalyi eredményeit meg tudja ismételni, de nagyon nehéz lesz. Ugye itt van a Pulevska, a hazaiak versenyzője, akit mondjuk 501-esben mindenki jó eredményt vár el, és hát azért mások is fenik a fogukat arra a világbajnoki dobogóra, akár 1000, akár 500 méteren.
Igen, azt gondolom, hogy mindenképpen 1000 méteren lehet, ha lehet ezt mondani, lehet könnyebb dolga Zsókának, ugye az nem olimpiai szám, abban ő a címvédő, és már most a ma délelőtti előfutamban is megmutatta, hogy mekkora klasszis versenyző, egy nagyon rossz rajt után, ami nem feltétlenül az ő hibája volt, hanem a rajtgép egy picit megtréfálta, pillanatok alatt föl tudott zárkozni a többiekre, és nagyon magabiztosan nyert, úgyhogy azt gondolom, hogy ezren ő a favorit, ezt kimondhatjuk.
Szó hallani.
Abszolút ezt gondolom. Ugye tavaly 3 számot is ment, mert még 5000 méter egyesben is versenyzett, most ebből idénre 2 maradt, tehát erre a 2-re kell koncentrálnia, nyilván a nehezebb dió az 500 méteres olimpiai szám. Tavaly abban bronzérmes lett. Én azt gondolom, hogy idén is más célja nem lehet, mint a dobogó, de nagyon-nagyon nehéz lesz, ez biztos. Ahogy közeledünk Los Angeles felé, az olimpiai számokban egyre-egyre élesebb lesz a verseny, és biztos, hogy idén már nehezebb dolga lesz, mint tavaly, de hát bízunk benne, hogy igazak a hírek, hogy Bivaj erős, és hogy nagyon jó formában van, úgyhogy meglátjuk, hogy ez mire lesz elég.
A lengyelek pedig abban bíznak, hogy női kajakban Pulavszka lesz majd ennek a világbajnokságnak a sztárja. Hát a lehetőség adott, mert gyakorlatilag az elmúlt hát két és fél évnek talán az egyik legjobb egyes menője. Ő lesz vajon ennek a VB-nek a lengyel női sztárja, Véla?
Hát ugye ő a reklámarc most itt ezen a VB-n. Hát most reméljük, hogy nem, mert Csikósóka, igen. Most ugye, hogyha azt nézzük, Csikósóka tudja leginkább ettől megfosztani őt, meg ugye, hogyha a női kajak négyes is úgy szerepelne, akkor tudnánk borsot törni a lengyelek orra alá. Azt hiszem, hogy Milánóban, ha jól emlékszem, ott a Casadei-Tacchini páros volt a reklámarc, és nekik nem sikerült jól a Kenu 1-es, úgyhogy, vagy Kenu 2-es, úgyhogy hát bízunk ebben, hogy ez megmaradt, mert az magyar szempontból kedvező lenne. És még egy gondolat Csikó Zsókához, ugye ő az Európa-bajnokságon 1001-esben nem ment, és ott Kőhalmi Emese Európa-bajnok lett. Tehát azért ez is mutatja a magyar női kajaknak az erejét, hogy hát van két olyan versenyző, hogyha itt azt hiszem, hogy indulhatna egy nemzetből két versenyző egyszámban, akkor a Csikós-Kőhalmi páros az egyértelműen dobogó esélyes lenne K1000 méteren.
Az a szerencsé, hogy van néhány olyan száma, ahol, hogyha két egységet indíthatnánk, akkor nem biztos, hogy sokan örülnének itt a többi rivális közül. Marad még a női kajaknál a Hofer-Tölgyesi kettős, amely szerintem óriási meglepetésen nyerte meg azt a bizonyos válogatót a rutinosabbak előtt. Hát szerintem ők, velük még nem beszélgettünk, nem találkoztunk velük, de valami olyasmit tudok elképzelni, hogy lehet, hogy picit rácsodálkoznak erre a felnőtt világbajnoki mezőnyre, és reméljük, hogy ezt a parton is hagyják ezt az érzést, de óriási dolog ilyen fiatalon, így 18-19 és 20-21 éves versenyzőről beszélgetünk, hogy kijutottak egy felnőtt VB-re, egy olyan számban, K2-500 méter, amelynek egyrészt óriási a presztízse a női kajakon belül, másrészt pedig magyar szempontból komoly múltja, komoly eredményei vannak.
Így van, én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok az ő szereplésükre. Számomra egyértelműen az év meglepetése volt az ő pótválogatós győzelmük, úgyhogy világbajnokok, olimpiai érmesek voltak a mezőnyben. Na most azt tudni kell, hogy ők ezt egy edzésversenynek fogták fel, ezt a pótválogatót, és mit ad Isten, sikerült megnyerniük, ami nyilván egy jó sztori, amúgy meg az ő szempontjukból egy óriási lehetőség, hogy kopogtathatnak a felnőtt mezőny ajtaján. Én úgy tudom róluk, bár nem nagyon ismerjük őket, de azért próbáltam felkészülni belőlük, hogy elég lazák, tehát az új generáció képviselői.
Ez lehet pozitívum egyébként.
Viszont a munka, tehát amikor dolgozni kell, amikor edzés van, akkor meg nagyon-nagyon odafókuszálnak, és egyáltalán nem lazák, tehát nem lazázzák el a munkát. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy jó kombináció tud lenni. Náluk az lesz a kulcs szerintem, hogy mennyire tudják ezúttal is lazán venni, illetve teher nélkül, mennyire tudnak teher nélkül versenyezni, nem izgulják-e el azt, hogy most hú, ez egy felnőtt világbajnokság, mert én azt gondolom, hogy ha hozzák magukat, ahogy a női négyes esetében is mondtam, náluk is az lehet a cél, hogy elsősorban jussanak be a döntőbe, de ha ez sikerül, és ott le tudják vetközni azt, hogy úristen, egy világbajnoki döntőben vagyunk, akkor ebből akár egy nagyon szép eredmény is kijöhet, de hangsúlyozom, szerintem őrájuk sem szabad terhet tenni. Lehet, hogy ők a jövő emberei, ezt majd nyilván a következő évek eldöntik, de ez egy nagy lehetőség számukra, hogy most itt lehetnek, és hát kiharcolták a jogot, tehát nem véletlenül vannak itt. Meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. Én nagyon-nagyon várom az ő szereplésüket.
A szövetség készített velük néhány ilyen kis videót, én abból tájékozódtam, hogy milyenek is a lányok, és tényleg az alazasság jött le, ami persze egy előny lehet, hogyha kicsit nem, hogy fogalmazzak, nem feszülnek rá arra, hogy ez egy világbajnokság. Ez talán a legnehezebb, hogy ne úgy éljék meg, és hát teherről velük kapcsolatban abszolút nem szabad beszélni, és nekik sem kell saját magukra teret tenni. Az biztos, hogy a középfutam viszont egy olyan futam lesz, amivel egy későbbi eredmények meg tudnak ágyazni, mert néha egy fiatal egységnek nehezebb bejutni a döntőbe, mint ott aztán megmutatni, hogy mit tudnak.
számomra még ezeken a videókon kívül a Nemzeti Sportrádióban készült velük egy interjú, után megnyerték a pótválogatót. Ott tudtam még megismerkedni velük, egy interjún keresztül, és mint kiderült, ők ugye másodjára ültek össze erre a pótválogatóra, és hogy ők a vízen kívül, vagyis a kajakkenun kívül még csak ismerkednek egymással. Tehát nem arról van szó, hogy ők gyermekkoruk óta ismerik egymást, hanem hát végül is párt kerestek maguknak, megtalálták egymást, összeültek másodjára a pótválogatóra, jól sikerült, és most próbálnak azért egymással olyan viszonyt, kapcsolatot kialakítani, ami segítheti majd őket a verseny közben. Tehát ez valóban elsülhet jól, és reméljük, hogy ez egy jó történetnek a kezdete, de ez mégiscsak egy ilyen, hát talán 1000-ből az 1, vagy 100 000-ből az 1 történet szerintem.
Az jutott most eszembe, hogyha mondjuk a Nemzetközi Szövetség, az ICF ezt a sztorit így angolul megírja, és mondjuk ezt olvassák Portugáliában, Spanyolországban, Franciaországban, Németországban a tengeren túlon, hogy amúgy sose, jó, nyilván találkoztak, de összeültek, és megnyertek egy magyar válogatott. Tehát, hogy azért ez nem minden országban működik, hogy két ügyes versenyzőt, talán két ügyes versenyzőt összeülteted, és így működik. Legalábbis az első lépés az működött.
Igen, hát lehet, hogy sok helyen azt gondolják, hogy na, a magyaroknak már megint összejött egy jó páros, mint ahogy az elmúlt évtizedekben azért már jó párszor volt erre példa. Nem tudom, tényleg egy picit olyan zsákba macska nekem, hogy ők hogy fognak szerepelni. Meglátjuk, azért az elmúlt években ez a női K2 500 méter, vagy mondjuk úgy az olimpia óta, azért egy picit olyan lukas számmá vált. Furcsa ezt mondani, mert ugye nagyon sokáig uraltuk különböző világversenyeken, de jó lenne, hogyha újra összejönne egy jó magyar páros, akikre lehet számítani mindig a világversenyeken, úgyhogy meglátjuk.
Női kenuban úgy tűnik, hogy van most egy ilyen párosunk, méghozzá a Kis Ágnes, Nagy Bianca kettős, itt a szemünk előtt majdnem egy hajót vertek a másodikra az előfutamba, ami nyilván egy jó kiindulási pont, de még semmit nem jelent, viszont közvetlen döntőbe jutás, és tudva azt, hogy Nagy Bianca, fogalmazunk úgy, nem feltétlen 100%-os egészségügyi állapotban van egy váll problémája, amit így erre a hétre elrakott, és azt mondta, hogy az adrenalin majd segít ezen, viszont ez egy olyan páros, amelynek egészen szép útja van. Tavaly is jól versenyeztek, bár ott volt egy holdpont a VB előtt, ők nem voltak vele elégedettek, most viszont azt mondták, hogy előre léptek, na de ez vajon mit jelent? Mit jelenthet?
Hát az majd igazából a döntőben derül ki, tehát hogyha a kínai-ukrán kettősből valamelyiket meg tudnák előzni, az óriási eredmény lenne. És hát a kínai az szerintem, amelyik közelebb van a magyarhoz, mert az ukrán Luzánnal, aki egészen hihetetlen, igen, és az Európa-bajnokságon is azt hiszem, hogy talán egy, ami nem sikerült neki igazán, tehát elképesztő, amit ő művel. A kínait azt mindenképpen meg lehetne verni a kis-nagy párosnak, reméljük, hogy ez sikerül is. Ez a pálya, ez nagyon biztató volt, amit ma mentek, és az, hogy ők majd tényleg a két közvetlen rivális mellől indulhatnak, ott versenyezhetnek, az segítség lehet majd a pénteki döntőben számukra, és hogyha már pont így fűzten át a Hofer tölgyesi párosról, ugye a Párizsi olimpia előtt nem sokkal alakult ki ez a Kis Ágnes Nagy Bianca kettős, tehát valamelyest van azért párhuzam a két egység között, ugye a kajak és a női kenupáros között. Azt hiszem, hogy az egyértelmű előrelépés az valóban az lenne számukra, hogyha a kínai-ukrán kettősből valamelyiket megelőznék.
Akiket még nem láttunk itt ma Poznánban, például Kopasz Bálintot, Varga Ádámot, a férfi kajakpárosunkat, illetve őket láttuk, mert ott ültek a négyesben, a férfi kenupárosunkat, úgyhogy azért még vannak izgalmas részek, illetve nem feltétlenül tudjuk, hogy ki milyen állapotban van, de mondjuk Kopasz Bálintot ismerve talán aggódnunk nem kell. Világbajnoki címvédő, a sportág egyik álló csillaga, ebben talán van részemről egy pici elfogultság, de ezt vállalom, hiszen az eredményeket, ahogy szállítja, szerintem ez abszolút érthető. Kiktől várhatunk, Reni, szerinted ezen a világbajnokságon jó eredményeket? A jó alatt nem feltétlenül az aranyérmeket értem.
Most csak a férfi kajakosokra.
Férfi kajakosokra.
Na most az egy döbbenetes dolog, amikor Tóth Dávid szövetségkapitánnyal beszélgettem a VB előtt, akkor megállapítottuk, hogy és mindenféle túlzás nélkül, hogy gyakorlatilag minden egység éremesélyes a férfi kajakosok közül. Egyedül talán Varga Ádámnak idén nem annyira sikerült, mondjuk az 5000 méteres versenyei nem sikerültek úgy, mint korábban, de egyébként 500-on ő is abszolút éremesélyes. Nyilván bátrabban is lehet fogalmazni, akár Kopasz Bálinttal, akár a férfi párossal, akár a férfi négyessel kapcsolatban, hogy nem csak érem, hanem aranyesélyesek. Balogh Gergely frissebb ezüstérmesként érkezett 201-esben, tehát azért mondom, hogy gyakorlatilag nincs olyan egység, akit ne lehetne a dobogóra várni, és hát mindenki arra is törekszik nyilvánvalóan. Én azt gondolom, hogy minden az esetükben, ha lemaradnának a dobogóról, akkor az már csalódás lenne. Férfi kenuban, ugye Hodován Dávid verseny az 201-esben, egyébként ebben a számban is majdnem 30 éve nyertünk utoljára érmet egyáltalán világbajnokságon, 97-ben. Úgyhogy ha ő egy érmet meg tudna csípni, a mai délelőtti előfutamban nagyon szépen ment, de hát persze az ő esetében nem feltétlenül az érem a realitás, de akár benne lehet a pakliban. És ott van a tavaly VB és EB bronzérmes párosunk, Kollár Kristóf és Juhász István, akik idén világkupát nyertek Montrealban, tehát nagyon jó előjelekkel érkeztek most a világbajnokságra, úgyhogy bennük lehet egy érem, hangsúlyozva, amit az előbb is elmondtam, hogy azért ez már egy másik világbajnokság, mint ami tavaly volt, tehát most már közeledünk a Los Angeles felé, és a pontokért is elkezdődött a küzdelem. De hát tehát ők is esélyesek lehetnek a dobogóra, ott is nagyon sűrű a mezőny, tehát nehéz jósolni. Úgyhogy majdnem, hogy mindenkivel kapcsolatban azt mondtam, hogy éremesélyes. Én nagyon bízom, mindig nagyon bízom Kopasz Bálintban, mint ahogy szerintem a kajakkenu rajongók többsége így van ezzel. A férfi páros győzelmében. Úgyhogy ennyit tudok elmondani a kérdésedre.
Tavaly azért Milánóban kapkodtuk a fejünket, amikor nyert a női kenu 4-es, nyert a férfi kenu 4-es, ugye előtte a már emlegetett férfi kajakpárosunk, Csizmendi a Kolos, és úgy rúgta be a hajóját, tehát ez egy ilyen szempontból tényleg szuper világbajnokság volt, de ahogy Reni is említette, azért féltávnál vagyunk, kezdenek kialakulni azok az egységek a más országokból, hogy ki mire fókuszál, viszont az látszik, hogy mi is egy erős csapattal jöttünk, ez bizonyítja az Európa-bajnokság, illetve a világkupák, és hát azért vannak elnyűhetetlen alakjai ennek a sportágnak. Én most azt hiszem reggel láttam Pimentáról megint egy fotót, hogy itt van és készül. Elképesztő, hogy közel a 40-hez ő milyen fizikai állapotban van. Dostál már egyszer kitolt velünk 24-ben Párizsban, úgyhogy azért mindenki arra készül, hogy innen szép érmeket vigyen haza. Béla, Milánóhoz képest szerinted megközelíthetjük éremtermésben azt a teljesítményt?
Szerintem bárki aláírna, hogyha a milánói éremtermést azt megismételnék a mieink. Az tény, hogy ott elkényeztettek minket. Tehát a férfi kajakosok is. Nekem úgy rémlik, hogy nem is volt olyan versenyszám, ahol ne lett volna magyar dobogós. Tehát az szerintem hát hosszú távon nem fenntartható, legyünk őszinték, de hát bízunk benne, hogy ez nem is elvárható, igen, de hát cáfoljanak ránk. Az egyértelmű, hogy Kopasz Bálint ő állócsillag, ő azért 1001-esben bármikor, ha nézzük, akkor ő nem csak hogy érem, hanem aranyesélyes. Amit ott a férfi kajakosoknál elvárás szinten meg lehet fogalmazni, ugye a négyesről volt már szó, ők elsősorban szerintem saját magukra tehetnek terhet, tehát mi nem akarunk, de ők szerintem ismerve azért őket, az ő maximalizmusokat, ők tényleg csalódottak lennének egy ezüsttel, és akkor ott van még a Kuruc-Fodor kettős, amire én még mindig nem mondanám azt, hogy ők biztos éremesélyesek. Tehát én még óvnám ettől őket, mert tényleg egy nagyon fiatal kettős, és nekik igazából még szerintem van legalább 2 évük, Los Angelesig előre gondolva, amíg csiszolhatják, tökéletesíthetik ezt a párost. Mert csak azért is, mert ugye Kuruc Levente tavaly még Opaszki márka versenyzett, tehát itt tényleg folyamatosan átalakul a mezőny.
Előtte vele kezdte.
Opaszkival kezdte, igen, a világbajnokságra viszont át. Igen, az Európa-bajnokság az nem sikerült neki Kuruc Levente, mármint Opaszki Márk és Kuruc Levente az EB-n együtt ment, és ott hát szerintem 5. lettek, és erre már azt mondtuk, hogy ez nem sikerült, és aztán ült át, igen, Nádas Bence, és Nádas Bence, ahova beül, ott általában éremterem. Tehát én őket még azért is óvnám, már mint a Kuruc-Fodor kettőst attól, hogy róluk dobogó esélyesként beszéljünk, mert hát itt folyamatosan alakul a mezőny, és vannak, maradtak le erről a világbajnokságról olyan magyar, akár női, akár férfi kajakosok, kenusok, akik hát lehet, hogy a következő világbajnokságon majd ott lesznek, és semmi sincsen garantálva, az sincsen garantálva, hogy a most jelenlévő versenyzők közül bárki ott lesz Los Angelesben. Tehát ez már csak tényleg abból kifolyólag, hogy milyen erős a magyar kajakkenu, tényleg folyamatos a verseny, és folyamatosan változik minden.
Hát egy dolog ne változzon, méghozzá az, hogy sikeres világbajnoksága lesz a magyar csapatnak. Reméljük, hogy így lesz. Lódi Renátának és Tóth Bélának nagyon szépen köszönöm. Ami pedig a világbajnokság döntőit illeti, pénteken 15 óra után néhány perccel kezdődnek majd az első döntők. Az M4 Sporton, illetve a Nemzeti Sportrádióban is figyelemmel lehet majd követni az eseményeket. Lengyelországból köszönjük szépen a figyelmüket. Jövő héten szerdán ismét jelentkezik a Víz Összeköt, addig pedig hallgassák a rádiót és figyeljék reményeink szerint a sok jó hírt innen Poznánból. Viszont hallásra!
Ez volt a Víz Összeköt, a Nemzeti Sportrádió vízesport magazinja.
Maroszlány vagyok, ne félj, úgyse menekülsz, oroszlán vagyok, vadászom, és sikerül ma még. A szíved az enyém, egész nap várlak, s nem csak nézlek, hanem látlak, férfi s nő között a játszlak, vég sosem ér, karodban rángasz, aztán ellöksz néha kicsit bánt. Menekülsz, oroszlán vagyok, vadászom, és sikerül ma még. A szíved az enyém.
Sporttörténelem a Nemzeti Sport Rádióban.
Annak ellenére ismerik jobban az ötödik földrészen, mint hazánkban, hogy magyar. Az 1956-os forradalom sodorta Ausztráliába. Tevékenyen részt vállalt a Socceroos első labdarúgó világbajnoki szereplésében, még 1974-ben, tehát lassan 52 éve. Holtversenyben még mindig ötödik az ausztrál gólszerzők listáján. A futballcsatár Abonyi Attila 80 évvel ezelőtt született 1946. augusztus 16-án. Ki is ő? Erről beszélgetünk itt a Sporttörténelem adásában. Virányi Zsolt, valamint Turi Gábor, a Nemzeti Sport főmunkatársa. Szia Gábor! Na szóval ki ez a jó ember, Abonyi Attila?
Én is köszöntöm a tisztelt hallgatókat. Nos, több szempontból is magyaros történet az övé. Abonyi Attila, vagy ahogyan később az ausztrálok inkább hívták, Atti Abonyi, egy évvel a második világháború után született. A világégés utáni szegényes univerzumban egy kisrácnak a futball a mindent jelentette. Még úgy is, hogy nem igen volt rendes labdájuk, csináltak maguknak harisnyából vagy egyéb rongyokból. Az Abonyi család ráadásul a Hungária körúton lakott, közel az MTK stadionjához.
És hát hol is játszhatott akkoriban egy magyar kisrác, mint a Grundon, ugye?
Igen, pontosan így van, udvarokon, Grundokon, de a legjobban akkor érezték magukat, ha fokhias kerítésen beszöktek a Hungária úti pályára.
Nem, sose tudjuk meg, milyen labdarúgó lett volna belőle itthon, mert az 1956-os forradalom után a család külföldre menekült.
A familiát a forradalom vihar Ausztriánát egészen Ausztráliáig sodorta, ahol az 56-osok a második világháborút követően ötödik földrészre vetődő emigránsokkal jelentéken diaszpórát alkottak.
Adi Endre szavaival élve, 4-5 magyar összehajol, de több már futballozni kezdett.
Igen, számos példa van arra, ahol a magyarok megjelentek, ott a sportág virágzásnak indult, így nem véletlen, hogy a Melbourne Hungáriát és a Sydney St. George Budapestet is 1957-ben alapították.
Abonyi Attila melyiket választotta?
Abonyi 16 évesen az előbbiben lépett pályára 1962-től, előtte bátyával Józseffel, 1958-tól a Szent Kilda együttesében bontogatták a szárnyaikat. Az U16-osok között a Melbourne Hungáriában hamar kitűnt tehetségével a felnőtt keretbe került be, és mutatkozott a George Cross ellen 1-0-ra elvesztett mérkőzés második fél idejében.
Innentől beindult a karrierje.
Igen, az Ausztrál kupában 1966-ban mesterhármat szerzett az olasz gyökerű Perth Azzurri elleni negyeddöntőben, a melbourne-ieket az elődöntőben állították meg. Az 1968-as fináléban Abonyi 3 góljával 4-3-ra nyertek az Apia Leichhardt ellen.
Nem sokára aztán a legjobbak között is debütált Abonyi Attila.
Mivel megvolt az ausztrál állampolgársága, ez nem jelentett gondot. A válogatottban 1967. június 3-án mutatkozott be, Skócia 3 mérkőzésből álló turnén vendégeskedett Ausztráliában. Abonyi a Melbourne-i olimpiai stadionban az Alex Ferguson 2 góljával 2-0-ás skót sikerre végződött találkozón debütált. A csatárral a Nemzeti Sportban 2010-ben interjú jelent meg, akkor elmondta, a 3 meccs miatt 4 hét szabadságot kellett kivennem a munkahelyemről.
Persze, mert Ausztráliában a labdarúgást akkoriban még amatőrök űzték.
Más kérdés, hogy a magyar nem amatőr szinten, mert amikor a Manchester United 1975-ben ismét Ausztráliában túrázott június 22-én, 3-0-ra legyőzte Queensland tartományi válogatottját, a harmadik gólt Abonyi szerezte. És ez nem tévedés, lábteniszpartira hívták ki a vendégeket, Abonyi a korábbi ausztrál szövetségi kapitány Ray Rasic párjaként alaposan eltángálta a Tommy Daherty Sammy McIlroy kettőst. Idézem, talán a röptémre emlékezett Daherty, a United akkori menedzsere, amikor meghívott. Ám akadt egy kevésbé kellemes élménye is, még 1967-ben Ausztrália távol-keleten 3 mérkőzést játszott, de roppant gyenge volt az ellátás. Idézem, Abonyit banánt ettünk egész nap, abból volt dögivel. Azt nem tette hozzá, hogy gólokkal állt bosszút, arra már szívesebben emlékezett, hogy a Pelével felálló Santos ellen is játszott, arra pedig kimondottan büszke, hogy egy öreg fiúk mérkőzésen egy csapatban léphetett pályára Puskás Ferenccel.
Mennyire volt népszerű az 1960-as évek végén a labdarúgás Ausztráliában, tehát az ötödik földrészen?
Nos, erre egy példát mondanék, 1969-ben Görögország ausztráliai túrán vett részt, a házigazdák VB-selejtezőre készültek. 3 mérkőzést kötöttek le Sydneyben, Brisbaneben és Melbourneben. Az első találkozót Sydney Cricket stadionjában játszották 30 000 néző előtt, a meccset Abonyi 11-es gólja döntött el. 1-0-ra nyertek az ausztrálok, a 60. percben rúgta ezt a 11-est.
Az előbb szóba került Ray Rasic neve, ő vitte ki a válogatottat a világbajnokságra, ugye?
Így van, nevezetes esemény, mert a bosnyák származású szakember vezette ki először Ausztráliát a VB-re 1974-ben. A csapatnak természetesen Atti Abonyi is tagja volt, akinek a VB szereplésével kapcsolatban fontos megjegyezni, számos forrás azt írja, állítja, az Auszik mindhárom csoport mérkőzésén pályára lépett az NSK-ban. Nos, semmit sem von le Abonyi klasszisából, de ez nem helytálló. A csatár az ország történetének első VB meccsén június 14-én Hamburgban az NDK-tól elszenvedett 2-0-ás vereség során nem játszott.
4 nappal később a nyugatnémetek ellen a 46. percben beállt, méghozzá Ernie Campbell helyére. A hazaiak ekkor már 2-0-ra vezettek. Tudott Abonyi változtatni valamit?
Sajnos ő sem segíthetett, a későbbi világbajnok házigazda végül 3-0-ra győzött. Abonyi közel állt a gólszerzéshez, ám nem sikerült. A 2010. június 19-én a vele megjelent interjúban így emlékezett erre a mérkőzésre. Néha előveszem a meccs felvételét, várom a második félidőt, azt a percet, amikor Paul Breitner mellől kapura lövök. Mindig reménykedem, hogy a kapufáról ezúttal a kapuba pattan a labda. Sajnos minden esetben azt látom, hogy annak a nyavajás Sepp Maiernek a kezébe perdül.
Chile ellen 1974. június 22-én Nyugat-Berlinben viszont részese volt Ausztrália első VB pontjának. Annak a megszerzésében ott 0-0 lett a végeredmény.
Igen, ezzel az egy ponttal Ausztrália csoport negyedikén zárt és kiesett. Arra a felvetésre ki volt a legjobb, akivel szembe került? Talán Franz Beckenbauer, így reagált Abonyi. Ugyan már, Pelé. Beckenbauer csodálatosan futballozott, de abból a német csapatból Wolfgang Overátot például többre tartottam, ezért is cseréltem velem ezt. Beckenbauer királyként nyugodtan éldegélt hátul, mert az Overáthoz hasonló fickókkal keze alá dolgoztak.
Hová helyezhető Abonyi az 5. földrészt az ausztrál futball történetében?
Noha a VB-n Abonyi nem találta kapuba, büszke lehet a válogatottban 61 mérkőzésen elért 25 góljára. John Cosmina ért el ennyit egy évtizeddel később, ezzel holtversenyben állnak a góllista 5. helyén. Utolsó meccsét a legjobbak között Abonyi 1977-ben játszotta, mégis bekerült az évtized, ezt 1971 és 80 között értjük, csapatába.
Az ausztrál foci kapcsán beszélgetünk itt a sporttörténelem adásában Abonyi Attiláról. A 2010-es Nemzeti Sport cikkben meg is kérdezték tőle, hogy Magyarországon is a válogatott lehetett volna, érdekes választ adott. Aki most segít ennek a felidézésében, az Arcanum jóvoltából, a Sturi Gábor, a Nemzeti Sport főmunkatársa.
Idézem, Abonyit nem vennék rá mérget, de fociztam volna e felől, nincs kétségem. 2 évesen szerelmes lettem a labdába, annyira szegények voltunk, hogy nem is volt más játékom. Rongyból kötözte az apám.
Más kérdés, hogy volt egy nem éppen szerencsés kijelentése is.
Igen, bár volt benne igazság a magyar játékfelfogásról, ezt mondta. A foci tudás és akarat kérdése. A tudással legalábbis régen nem volt gond, az akarattal annál több. Nem szeretünk futni, utálunk harcolni, és még türelmetlenek is vagyunk. Ebben a vonatkozásban a szerb és a magyar rokonsága megkérdőjelezhetetlen. 1986-ban szakkommentátor voltam az egyik ausztrál televíziónál. A magyar-szovjet mérkőzés előtt azt mondtam, a magyar csapat gyorsan kap 2 gólt, aztán összeomlik, mert a magyar nem összetartó fajta.
Egy szurkolói szavazás szerint beválogatták Abonyi Attilát minden idők legjobb ausztrál együttesébe, ez igaz?
Igen, ráadásul mellette a Magyarországon is ismert Mark Viduka a másikék. Ezt a kitüntető szurkolói reagálást Abonyi némileg közönösen kommentálta. Ez is egy vélemény, ha benne vagyok, jó, ha nem, nem. S hogy mire a legbüszkébb? Idézem, az 1974-es világbajnokságon én voltam az egyetlen magyar labdarúgó. Ebbe beleborzongok, s talán igaz is.
Igaz, sajnos igaz, tehetjük hozzá szomorúan. Karrierjét követően mihez kezdett?
Maradt a labdarúgásban, több klubcsapatot irányított 1988-ig, ezt követően a nyüzsgő Sydneyből Coffs Harbourba költözött, itt érte a halál 2023. július 6-án, 76 éves korában.
Abonyi Attilától némiképp elvonatkoztatva lehet azt mondani, hogy honfitársaink adták a minőséget az ausztrál labdarúgásban?
Igen, a sűrűbb magyar népességű nagyvárosokban alakultak klubok, amelyek közül sok az Óhaza nevét, azaz a Hungáriát viselte, ezek közül leginkább a Sydney St. George Budapest emelkedett ki. Eredetileg 1950-ben Ferencváros SC, majd 1951-ben Európára, 57-ben Budapest SC-re átkeresztelt. Az 1958-ban a másodosztályi bajnokság megnyerésével az állami ligába feljutott, majd 63-tól St. George Budapest SC elnevezéssel működött.
Kiknek a nevét lehet említeni a klubbal kapcsolatban?
Edzőként például Hircsák Istvánt, aki jégkoron kapusként ott volt 1936-ban Garmisch-Partenkirchenben a téli olimpián. Említsük meg az 1944-ben a nagyváradi AC-vel magyar bajnok Szegedi Szimatok Ferenc nevét, aki játékosként később az Interben és a Barcelonában is megfordult, de ne feledkezzünk meg a vajdasági származású Árok Ferencről, ő is edzőként szerzett magának, és persze a magyar futballnak hírnevet.
A játékosok közül kik jöttek szóba?
Abonyin kívül például az itthon szintén kevésbé ismert Csárdás József, Marton Dezső. A St. George Budapest négyszer 67-72-76-81 megnyerte új Dél-Velsz Liga bajnokságot, hétszer pedig a kupát. Árok Ferenc irányítása alatt az együttest erősítette az MDK korábbi csatára Korittár Lajos is. Árok volt az év edzője is, kint irányította a válogatottat 83-tól 89-ig. Ausztrália vele jutott ki az 1988-as szóli olimpiára, amelyen a későbbi aranyérme Szovjetunióval szemben esett ki. Az olimpiai felkészülés keretében az ausztrálok legyőzték a Diego Maradonával felálló, regnáló világbajnok Argentinát. Visszatérve a klubokra, a Melbourne Hungáriában megfordult Csárdás József, ő Abonyihoz hasonlóan mindkét magyar gyökerű klubban játszott, és Dezsőfi Béla neve is említhető, ő Bill Dezsőfi néven néhány évvel később az Egyesült Államokban lett nagyválogatott. De mondok néhány magyar gyökerű nevet, amelyek jól csengenek Ausztráliában: George Kulcsár, Péter Füzes, Steve Herceg, Les Suhanek, John Galambos, Mark Jankovics, Andrew Kocka, vagy éppen Frank Lang.
Az Ausztrál Labdarúgó Szövetség elnöki tisztét egy időben, a magyar gyökerű Frank Lővi töltötte be.
Igen, Ausztráliában nagyon tisztelik a zsidó származású Lővi Ferencet, azaz Frank Lővit, a felvidéki Fülekről elszármazott napjainkban 95 éves milliárdos üzletember. Nem csak az élvonalbeli ausztrál bajnokságok megalapításánál bábáskodott, hanem 2003 és 2015 között az Ausztrál Szövetség elnökeként is tevékenykedett.
Már említettük, hogy a Sydney és a Melbourne klub a II. Világháború és az 1956-os forradalom után ide emigráló magyarok meghatározó közösségeként működött. Abonyi Attila játékosként mindkettőben pályára lépett, szakvezetőként az utóbbiban dolgozott, a részleteket Turi Gábor mondja.
Igen, de amit még mondanék kiegészítésként, ne hagyjunk ki két nevet, Puskás Ferenc a Panhellenic Melbourne csapatával volt ausztrál bajnok 1991-ben és ausztrál kupagyőztes 1990-ben, és mint említettük, egy öreg fiúk meccsen pályára lépett Abonyival. Továbbá a sportág népszerűsítésében megkerülhetetlen a pápai születésű Les Murray, ő egyébként Ürge László néven született, ő 1971 és 2014 között a sportág legnépszerűbb tévés személyiségeként tevékenykedett, számos könyvet is írt.
Eddig tartott a sporttörténelem mostani adása Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával és Virányi Zsolttal. Ebben a műsorban pedig nem mással, mint az ausztrál labdarúgással, igencsak szoros kapcsolatot ápoló Abonyi Attiláról beszéltünk, aki 80 évvel ezelőtt, 1946. augusztus 16-án született. És 2023. július 6-án Coffs Harbourban, tehát Ausztrália egyik településén elhunyt. Köszönjük a figyelmet, viszonthallásra!
Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja. Oh! Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Milák Kristóf megkezdi a hajrát! Nincsen francia, aki lehajrázza őt! Mert meg fogja nyerni! Meg fogja nyerni! Meg fogja nyerni Milák Kristóf! Még kell egy kicsi Milák Kristóf olimpiai bajnok!